Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 8. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Isten tiszteletünket megkezdett Zsoltárunknak, a 8. Zsoltárunknak 3., 4., 5. és 6. verse éneklésével folytassuk. A 8. Zsoltárunk 3. verse így kezdődik: Nagy voltál, ha megnézem dolgaidnak. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak a második helvét, hitvallásnak a harmadik fejezetéből az első részletet, amely arról szól, mit hiszünk Istenről. Kedves testvérek, ennek az esztendőnek a századik Zsoltár olvasásával indultunk neki itt a gyülekezetben, és akkor elhatároztuk azt, hogy ezt a Zsoltárt ennek az esztendőnek minden 12 hónapjában fel fogjuk olvasni, hogy emlékeztessen bennünket mindarra, amire emlékeznünk kell és szükséges. A századik Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Hálaadó Zsoltár. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy szívünk megnyíljon az ő beszédeinek befogadására. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hogy abban a kegyelemben részesítettél bennünket, hogy kijelentetted magadat számunkra. Köszönjük, hogy a te kijelentésed egészen személyes és nekünk szóló, alkalomról alkalomra, amikor eljöhetünk ide, hogy veled és egymással közösségben legyünk. Köszönjük te neked azt, hogyha a szívünkben bizonyosság van afelül, hogy valóban te vagy az egyetlen Isten a világ mindenségben, akire érdemes odafigyelni, akinek tanácsait érdemes követni, aki az egyetlen személy, aki képes bennünket megváltani és megtartani úgy életünkben, mint halálunkban. De tudod azt is, hogy olyan sokszor sokféle dologba és személybe vetjük a mi reménységünket. Köszönjük, hogy most figyelmeztetsz, és szeretnél bennünket megtisztítani a sokféle Istenbe vetett hittől. Kérünk, hogy légy segítségül nékünk, hogy fölismerjük életünknek tévhiteit. Légy segítségül nékünk, hogy fölismerjünk téged, mint az egyetlen lehetőséget. Légy segítségül nékünk, hogy amit elmond rólad a mi hitvallásunk, hadd legyen személyes hitvallásunká. A te jóságodról, kegyelmedről, szeretetedről, arról a nagy irgalomról, amely benned van, hadd legyen ez egyen-egyenként mindannyiunk személyes vallomása. Köszönjük, hogy ezen munkálkodsz, ezen a mostani órán is közöttünk és bennünk. Kérjük, roncsd le az ördögnek minden munkáit, és diadalmaskodjál közöttünk és bennünk, hogy életet nyerjünk, hogy a te áldásaiddal távozhassunk erről a helyről. Légy így a mi tanítónk, légy így a mi pásztorunk, légy így az, aki most közben jársz érettünk, hogy az Atya terve megvalósulhasson és végbe mehessen közöttünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, az igehirdetés hallgatására készülve a 155. számú dicséretünket keressük ki. A 155. számú dicséretünk így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, a 84. Zsoltáron dallamára énekeljük. testvérek, hallgassuk Istennek igéjét, ahogy megszólít bennünket Lukács evangéliumának 10. fejezetéből, Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 38. verstől kezdődik ilyen eképpen. Amikor tovább haladtak, befért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Márta és Mária története bizonyára ismerős nekünk, annak ellenére, hogy csak Lukács evangélista jegyezte le ezt a történetet. És azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy csak egy evangélium számol be erről az eseményről, mégis szinte jellemzően nagyon sokféle magyarázat kapcsolódik hozzá ehhez az ige szakaszhoz. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a felületes olvasó hajlik arra, hogy mindjárt rosszul vagy hamisan magyarázza ezt a történést, ezt az eseményt Jézus, Márta és Mária életében. Vannak, akik azt mondják, hogy ebben a történetben szembe kerül egymással a szeretetből fakadó munka, amelyet Márta képvisel, és a hit, amely Máriát Jézushoz köti. Azok, akik így magyarázzák ezt a történetet, általában úgy is szokták befejezni a történet értelmezését, hogy lám-lám, Jézus a hitet többre értékelte, mint a szeretetből fakadó munkálkodást. Aztán vannak, akik ezt a történetet még radikálisabban értelmezik, pontosan azért, mert Mártát Jézus meginti. Azt mondják néhányan, ez a történet egy hitetlen és egy hívő asszony története. A hitetlen ebben a történetben Márta, aki csak dolgozik, végzi a munkát, a hívő Mária, aki ott ül Jézus lábainál, és lám-lám, Jézus a hívőnek az igazat, a hitetlen pedig a maga indulatai között csitítja és nyugalomra inti. Nagy kérdés azonban, hogy ezek a magyarázatok, amelyeket első olvasatra talán hozzá gondolhatnánk-e történethez, megállják-e a helyüket. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit mélyebben a történet mögé kell nézni, és rögtön kizárhatunk néhány dolgot. Kizárhatjuk azt a dolgot, hogy itt egy hitetlen és egy hívő asszony játszmájáról van szó Jézus előtt. Úgy Márta, mint Mária hívő asszonyok voltak. Mártáról más helyen is olvasunk a Szentírásban, az ő testvére Lázár, és amikor Lázár halálán van, akkor Márta Jézushoz küld. Azt gondolom, hogy már ez a gesztus is Márta életében arról tanúskodik, hogy ez az asszony egy hívő asszony. Hisz Jézus Krisztusban. Küldhetne az orvosokért, hívhatná a gyorsegélyt, de ő Jézushoz küld. Aztán tudjuk abból a történetből, hogy Jézus emberileg szólva későn érkezik, Hiszen Lázár meghal, és el is kellett már őt temetni, és amikor Márta Jézus elé megy, akkor abban a párbeszédben, ahol Jézus egy kicsit megfeddi, olyan fennhanggal, hogy én küldtem érted, de te elkéstél, ott Jézus Mártát a bizalomra bátorítja, a hitre bátorítja. És akkor azt mondja Márta, hogy tudom Jézus, hogy van feltámadás. Egy hitetlen ember nem hisz a feltámadásban. A hitetlen ember inkább hisz a lélekvándorlásban, hisz a megsemmisülésben, az elmúlásban, de legkevésbé a hitetlen ember jellemzője az, hogy hinne a feltámadásban. Márta nem volt hitetlen asszony. Ő azt mondta Jézusnak, hogy én hiszek a feltámadásban. És aztán, amikor Jézus arról győzködi ezt az asszonyt, hogy nem kell élnie, mert van Jézusnak elég ereje ahhoz, hogy Lázár feltámassza, akkor azt mondja Márta Jézusnak, tudom, hogy te vagy a Krisztus. A Krisztus Jézusnak nem személyneve van, hanem egy titulus, amely titulus a Messiás titulusa volt. Krisztus, azaz felkel. Az Atya felkentje, akit az Atyaisten kent fel arra a szolgálatra, amelyre eljött ide a földre közénk. Mit mond Márta Jézusnak, a názáreti Jézusnak? Nem azt mondja, hogy én tudom, hogy te egy csodatévő nagy ember vagy. Nem azt mondja Jézusnak, hogy én hiszek abba, hogy te meg tudtál oldani már néhány nehéz kérdést a környezetemben élő emberek életében, hanem azt mondja Márta Jézusnak, hogy tudom, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az Atya felkentje, a leghatalmasabb, aki itt a földön jár és jár. Erre az asszonyra azt mondani, hogy nem hívő, azt gondolom, hogy balgaság. Sokkal inkább hívő volt, úgy érzem, mint bárki közülünk. Szerette az Urat, és elhitte Jézusról mindazt, amit hinnie kellett. Mária is hívő asszony volt, efelől kevesebb kétségünk szokott lenni e történet hallatán, hiszen őról azt olvassuk, hogy oda telepedett Jézus lábához. És mindjárt úgy gondoljuk, hogy ez a hívők jellemzője, hogy tudnélik, keresik Jézus társaságát, és szeretnek Jézussal lenni. De erről a Máriáról olvassuk azt, hogy megkente Jézus lábát drága kenettel, amelyet ugyan megszólták őt némelyek, úgy gondolván, hogy annak a drága kenetnek az árát másra is lehetett volna fordítani. Jézus azonban akkor is úgy beszélt erről az asszonyról, mint akiben komoly hit munkálkodik. Tehát elvethetjük azt a felfogást, hogy ebben a történetben egy hitetlennek, egy hívővel való szembeállításáról lenne szó. A kortörténeti dolgokat figyelembe véve azt gondolom, hogy azt is elvethetjük, hogy tudnélik itt a munkának és az imádságos hitnek a szembeállításáról lenne szó. Amikor Jézus úgy döntött, hogy eljön ennek a két asszonynak a házába, akkor úgy gondolom, hogy a zsidó szokások szerint mindketten elvégezték azt a szolgálatot, amelyre egy vendég érkezésekor minden zsidó ember ügyelt. Megmosták a távolból érkező, betérő vendégnek a lábát, és a zsidó szokások szerint asztalhoz ültették, aki betért a házba. Mindaz, amiről itt olvasunk, minden valószínűség szerint az étkezést követően zajlott. Akkor, amikor Jézus és a vele levő tanítványok befejezték az evést, Jézus jelezte, hogy szólni akar, és ekkor Mária úgy döntött, hogy ott marad, és hallgatja Jézust. Márta meg, mint egy jó háziasszony, elkezdte összeszedni a sokféle edényt, a maradékokat elrendezni, hogy minden szépen készen álljon, hiszen talán a vendégek maradnak is, a szállást is elő kell készíteni, hogy le tudjanak feküdni, és egyébként is egy háziasszonynak az a dolga, hogy a háztartás dolgait szépen rendbe tartsa. Aztán az történik, hogy egyszer csak úgy érzi, hogy egyedül maradt ebben a szolgálatban. Hát az elején még ott volt Mária is, ő is ott tüsténkedett vele együtt, de most Mária ott ül Jézus lábainál is hallgatja azt, amit Jézus mond. Mondhatnánk azt is, hogy Jézus és ez a történet nem a munka és az imádságos hit ellentétéről szól. Jézus nem akarja szembeállítani ezeket a dolgokat. Akkor tulajdonképpen mi is a lényeg? Jézus azért szólja meg Mártát, mert szeretetből fakadóan munkálkodik. Ez Jézus problémája Mártával? Vagy azért dicséri meg Máriát, mert ő most ott ül az ő lábainál, pusztán ezért a cselekedetért dicséri Máriát? Azt gondolom, testvérek, hogy Jézus nem akarta semmiképpen Márta erényeit megsérteni és csorbítani. Jézusnak szüksége volt arra, hogy szolgáljanak neki, és a történetből világosan kiderül, hogy ezt Márta nem kényszerből, hanem szívességből tette, szívből fakadó szeretet motiválta őt arra, hogy Jézust befogadja, és Jézusnak szolgálja. És én azt gondolom, hogy ez tetszett Jézusnak. Mert Jézusnak mindig tetszik az, amikor emberek szívük szeretetéből szolgálják őt. És én ezt szeretném most nagyon aláhúzni, hogy Jézus nem a szolgálat ellen szólt. Mi gyakran megbántjuk vagy megsértjük azokat, akik szolgálnak. Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy a szolgálat az egy felesleges dolog. Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy ha Isten akar valamit ezen a földön, azt ő úgyis elvégzi, elrendezi. Mi úgy gondoljuk, hogy Jézus majd talál magának nálunknál jobb szolgatársakat, akik majd megteszik a szükséges tennivalókat. De hadd mondjam el, hogy Jézus minden hívő embertől szívesen fogadja és szívesen veszi a szolgálatot. Mondhatnám azt is, hogy Jézus parancsolja is az ő gyermekeinek a szolgálatot. Adott nekünk mindannyiunknak szolgálatot, akik az övéi vagyunk, az evangélium terjesztésében. Adott nekünk szolgálatot a családjainkban, az otthonainkban. És ő azt szeretné, ha mi ezt a szolgálatot feléje való szeretetből, igazán szívünk teljes odaadásával tudnánk végezni. Ezért ennek a történetnek mindjárt van is egy kérdése mindannyiunk felé, amely egyben egy bátorítás is. A kérdés az, hogy te milyen szolgálatban vagy, amit Jézusért teszel. Van-e olyan szolgálat az életedben, amiről tudod azt, hogy ezzel Jézust és Jézusnak szolgálsz? Mert sokféle munka van az életünkben, és sokféle célból munkálkodunk. Sokszor munkálkodunk a kenyérért, a javakért. Sokszor munkálkodunk önmagunkért, vagy vannak mások, akik azt mondják, munkálkodnak a családjukért. De hadd kérdezzem meg, hogy van-e az Úrért való szolgálat és munkálkodás az életünkben, amelynek a lényege az, hogy Jézusért történik. Jézusért történik. Azért, mert engedelmeskedni akarunk annak a Jézusnak, aki bennünket szeretett, aki bennünket elhívott, megváltott, és aki bennünket elküldött ebbe a világba. Azt mondta az övéinek, hogy nem kiveszlek benneteket ebből a világból, hanem elküldelek benneteket ebbe a világba, mert van szolgálatotok, van munkátok ebben a világban. Mindenki, aki Krisztusénak vallja magát, tisztában kell azzal legyen, hogy Jézus szolgálatot adott, személy szerint nekem, aki az egy gyermeke vagyok, és én szeretném, ha én ezt a szolgálatot tökéletesen elvégezném. Nem kényszerből, nem kötelességtudásból, hanem abból a mély-mély szeretetből, amely ott volt Márta szívében is. Krisztus iránti mély szeretetből. Krisztus, te is szolgáltál éretten, mert szerettél, én is szolgálok neked, mert szeretlek. Van-e ilyen szolgálatod? Az, amiben benne vagy, arról elmondható-e, hogy igen, ez Krisztusért és Krisztusnak való szolgálat. Ez annak a küldetésnek a teljesítése, amelyre engem Krisztus elküldött. Vagy csak úgy benne vagyunk a világban, munkálkodunk, dolgozunk, és semmi köze annak, amit teszünk Jézus Krisztushoz. A másik fontos dolog, hogy Jézus nem fedi meg Máriát. Mert hiszen talán sokan azt várnák, hogy fedje meg végre Máriát, és indítsa őt a munkába. Jézusnak szüksége van arra, hogy amikor ennek ideje van, akkor mi az ő lábainál legyünk, és hallgassuk őt. Nem csak arra van szükség, hogy szolgálatot végezzünk érte és vele, hanem arra is szüksége van neki is, és szükséged van neked is, meg nekem is, hogy megálljunk és figyeljünk a mi Urunkra. Márta is és Mária is jó dolgokat tesznek. Nincs igazuk azoknak, akik úgy gondolják, hogy az imádság, az igeolvasás, a templomban töltött idő, az csak a bigott vallásosságnak a része. Nincs igazuk azoknak, akik úgy gondolják, hogy a hívő ember meg lehet Jézussal töltött személyes idő nélkül is. Kísért bennünket, hogy a sokféle rohanásban elfelejtkezünk az Istennel és Jézussal személyes, Istennel és Jézussal együtt töltött személyes időről. Kísért bennünket ez. Hogy úgy gondoljuk, hogy megy ez anélkül is, hogy Jézust hallgatnánk, hogy Jézussal beszélgetnénk. Megy ez anélkül is, tudnélik a hívő élet, hogy részt vennénk alkalmakon, eljönnénk templomba. Egyre jobban gyarapodik azoknak a száma, akik úgy érzik, hogy Jézussal nem fontos a gyülekezetben időt tölteni. Elkölthetem én az időmet Jézussal odahaza is. Nem kell a gyülekezet, ott sokféle ember van, előbb-utóbb majd kiderül, hogy kikkel nem vagyunk egy úron, kiderül az, hogy hát annyira azért nem könnyű egymást szeretni, és egyre többen vannak azok, akik így mondják, hogy a maguk módján hívők. Nem kell mások közössége, majd én egyedül eltöltöm a magam által elgondolt időt és időszakot Jézussal. De azt gondolom, hogy Jézus szeretné, hogyha mi együtt és közösen töltenénk időt az ő lábainál, mert szeretne bennünket tanítani. Nyilvánvaló, fontos dolgokat mondott el Jézus azon az estén, ott Márta és Mária házában. És némely fontos dolgokról Márta lemaradt, mert ő egy másik dolgot tartott fontosnak. Úgy gondolta, hogy hanyagolható most Jézus hallgatása. Majd talán lesz rá később idő, majd előbb a rend, aztán jöhet Jézus. Aztán jöhet a tanítás, aztán jöhet a hallgatás, és aztán majd jöhetnek az elméleti dolgok. Jézus nem húzza alá Márta gondolatait, és nem bántja Máriát sem azért, amiért ott ül a lábainál. Fontos dolog, hogy időnk legyen Jézusra. És ha mi hívő emberek vagyunk, kedves testvérek, akkor lehetetlen az, hogy a mi életünkben ne legyen idő Jézusra. Akkor lehetetlen az, hogy ne legyen idő az Úrral való kapcsolatra. Akkor lehetetlen dolog az, hogy úgy teljen el idő hívő emberek életében, hogy nem olvasnak Bibliát, hogy nem tanulmányozzák a Szentírás titkait, akkor lehetetlen dolog, hogy egy hívő ember nem imádkozik, mert azt mondja, nincs rá időm. Egy lehetetlen dolog, hogy egy hívő ember mindig belealszik a csendességébe, mert mindig csak akkor van már egy csipetnyi idő Jézusra meg Istenre, amikor már fizikailag fáradt vagyok, hulla vagyok, és csak reggel jövök rá, hogy lámnám, megint elaludtam. Már megint nem beszéltem az Úrral. És aztán jön a másnapi újabb óriási nyomás, az óriási futás, és újra csak elmarad a Jézussal személyesen eltöltött idő és csendesség, amelynek az a lényege, hogy Jézus megszólal. Mert a Jézussal töltött csendességnek, a Jézussal töltött időnek, ott Mária és Márta házában is az volt a lényege, hogy Jézus megszólalt. Van-e olyan csendes időd, amikor Jézus megszólal? Tudom persze, hogy sokan el tudjuk azt mondani, hogy igen, leszoktunk ülni, megvan a napunknak az a része, amikor beszélünk Istennel, imádkozunk hozzá. De most hadd húzzam alá az Istennel való együttlétünknek ezt a motívumát. Van-e olyan csendes időd, amikor Jézus megszólalhat? Mert mi hívő emberek sokszor tartunk Jézussal olyan csendességet, hogy Jézus hallgat. Mi beszélünk, mi mondjuk, mi kérünk, mi vádolunk, mi kibeszéljük magunkat, csak Jézusnak nincs ideje meg lehetősége arra, hogy megszólaljon. Mi sokszor megértjük az igét első olvasatra. Elolvassuk és azt mondjuk, ja, ezt tudom. És már Jézus szája be is van fogva. Ő már nem szólhat semmit, mert én mindent tudok. Amikor Jézus szól, az mindig csodálatos idő. És ezt az időt mi nem tudjuk előidézni. Mi csak azt tudjuk megtenni, hogy elcsendesedünk Jézus lábainál. És imádkozunk azért, hogy szólj, szólj hozzám, Uram! Azt teszi ezt, aki tudja, hogy Jézus szava mindennél fontosabb. Az a hívő kéri Jézustól, hogy szóljon, aki már érti, hogy a sokféle hang közül, amit hallhatunk ebben a világban, egyetlen egy hangra érdemes odafigyelni, a Jézus hangjára. Az a hívő ember teszi ezt, hogy tudnélik kéri Jézustól, hogy ő szólaljon meg, aki már megcsömörlött önmagától. Aki már tudja, hogy amikor én szóltam, meg én gondoltam, meg úgy gondoltam, hogy ezt Jézus is így gondolja, akkor annak mindig csőd, meg katasztrófa, szomorúság lett a vége. Nos, az ilyen hívő emberek oda tudnak ülni Jézus elé, és azt tudják mondani, szóljál rá. És én most nem akarok semmit mondani, hanem meg akarom hallani azt, amit te mondasz. Most nem akarom az életemet belevetíteni a Bibliába, és onnan kiolvasni azt, ami nekem szimpatikus lenne. Most nem úgy ülök le megkérdezni a te akaratodat, hogy én már tudom, hogy mit akarok csinálni, csak egy igazolást keresek a te igédből, hanem úgy ülök ide a te lábaidhoz, hogy te szólíts meg engem. Ott Mária és Márta házában ez történt. Jézus elkezdett beszélni. Mária pedig megértette, hogy ez egy csodálatos alkalom. Egy olyan alkalom, amelyet érdemes mindent félretenni. Egy olyan alkalom, amely nem biztos, hogy visszatér ebben a formában. És most mindegy, hogy hogy áll a háztartás, most mindegy, hogy az edény piszkos, most Jézusra kell figyelni. Mert csodálatos idő van. A Biblia nevezi ezt a csodálatos időt, amikor Jézus szól Kairosznak. Többféleképpen fejezi ki a görög nyelv az időket. De az Istentől rendelt idő, amikor az Isten szól, és dolgok megtörténhetnek, azt a Biblia következetesen mindig Kairosznak nevezi. És ennek az a lényege, hogy ez egy Istentől jövő idő. Egy Istentől jövő esemény. Mária ezt fölismeri. És azt mondja, hogy most, amikor az Istentől jövő idő van, amikor Jézus szól, most teljesen mindegy a háztartás. Most ide kell ülni a Jézus lábához. Most őt kell hallgatni, mert itt a lényeg. Márta abban a házban, azon az estén másként gondolkozik. Hívő asszony, de másként gondolkozik. Buzog benne a szeretet, ami Jézusnak való megfelelés vágya. De ez a buzgalom annak a kárára történik, hogy az alkalmas időt, amelyet Isten nyitott meg az ő házában, ő másra használja. Ő másra használja. Abban az alkalmas időben, amikor Isten őt megszólítaná, formálná, ő éppen valami mással van elfoglalva. És azért nem könnyű ez a történet, mert az, amit Márta tesz, az tulajdonképpen egy szent szolgálat. Jézusért való fáradozás. És Jézus mégis azt mondja neki, Mária választotta a jobbik részt. Jó, hogy buzgó vagy, de túl buzogsz, Márta. Túl buzogsz. Tudom, hogy hiszel bennem, de a munkádban és a szolgálatodban elfelejtkeztél róla. Elfelejtkeztél az Isten által nyitott idő megbecsüléséről, a nagy lehetőségről. És abban, amit csinálsz, te állsz a középpontban. Mert ha érettem tennéd, ha érettem buzognál, akkor tudnád, hogy most Máriával együtt itt kellene ülnöd. És majd megtörténik az a mosogatás, meg rendrakás azután. Jézusnak tehát szüksége van a mi szolgálatunkra, és Jézusnak szüksége van arra, hogy ott üljünk az ő lábainál. Szeretne bennünket ma tanítani arra, hogy mindkettő dolgot a maga idejében kell tennünk, és szeretne ma tanítani bennünket arra, hogy mindkettőt ő élete kell tennünk. Hiába gondoljuk azt, hogy Jézusért munkálkodunk, ha Jézusra nincs elég időnk. Ezzel csak önmagunkat csapjuk be. Néhány hétköznapi példa, hogy értsük, hogy ez ma hogy szokott összeállni. Nagy kérdésünk, testvérek, annyira nagy kérdés, hogy egy újabb bibliaórát szánunk erre a kérdésre, hogy hogyan is kell kinézzen egy hívő ember vasárnapja. Sokféle buzgalom van bennünk, az Úrért is buzgolkodunk, de sokszor az Úr napja mégsem az Úr napja az életünkben. Ki tudjuk-e magunkat szolgáltatni legalább a hét egy napján, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak? Nem vitatom, mert teljesen fölösleges volna, hogy a korán reggeli ébredés, a napközbeni futás, hajtás, az esti késő hazaérkezés megfáradtan, valóban alkalmatlanná tesz bennünket arra, hogy mi hétközben komolyan és mélyen elcsendesedjünk az Úr színe előtt. De testvérek, Istennek úgy tetszett a világ mindenség alapjainak felvettetésekor, hogy rendeljen az ember életében egy napot, amely napon az embernek nincs más dolga, kötelessége, lehetősége, mint hogy kiszolgáltassa magát az ő urának, mint hogy együtt legyen az ő urával. Drága testvérek, akik hívő embereknek valljátok és valljuk magunkat, megvalósul-e legalább egy héten egyszer az, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a mi Urunknak, és azt mondjuk neki, szóljál, Uram! Megvalósul-e az, hogy megvalljuk az Úr előtt, hogy tudod, hogy 6 napon keresztül menni kell, hajtok, látok, de most itt van egy nap, amelyet te rendeltél, amelyet arra rendeltél, hogy veled legyek, és én most meghajtom a fejemet te előtted, elcsendesedem, és kinyitom a szívemet, hogy beszélj velem. Testvérek, nem spórolhatjuk ezt meg. Nézhetünk mi irigykedve más felekezetek hívő testvéreire, és mondhatjuk, hogy lám-lám, milyen jó nekik, mert egy napot odaadnak az Úrnak. Testvérek, mi is megtehetjük. Nem azon múlik, hogy ki milyen felekezethez tartozik. Rajtunk múlik, hogy készen vagyunk erre, hogy megtesszük ezt. Bele lehet magunkat ölni a sokféle szolgálatba, mert szolgálat van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ebben a gyülekezetben ismerik is az Úrért való szolgálatot. De őket is figyelmezteti ma az Úr, hogy nem lehet a szolgálatunk a vele való csendesség, a vele való komoly közösség kárára. Amikor az Úrral kell lennünk, akkor mi nem tölthetjük a szolgálattal az időt. Még akkor sem, ha szeretetből fakad, még akkor sem, ha az Úrért történik. Nem jó az, ha egy istentisztelet vagy igei alkalom alatt mi máskor vagyunk és másban vagyunk. Amikor együtt van a közösség Isten színe előtt, akkor nekünk is itt a helyünk. Lehet, hogy van sokféle szolgálat, amelyet el kell végeznünk, de nem jó, ha ebben az időben mi másféle szolgálatban vagyunk, hanem együtt kell lennünk az Úrral. És nem jó az sem, ha hétközben vagy bármikor, amikor az istenfélő közösség együtt van, mi másféle szolgálatba törjük magunkat, nem jó testvérek, mert vannak idők, amelyeket Isten rendel az ő gyülekezetének az életébe, amikor ő szeretne szólni, és akkor egyetlen jó dolgot tehetünk, az, hogy oda telepszünk az ő lábához, és hallgatjuk őt. Nem jó az, ha a családban az Istennel való elcsendesedés helyére valami más kerül. Például egy szolgálat. Sokszor látni és tapasztalni azt, hogy szolgálatban levő testvérek, akik az Úrért buzgolkodnak tiszta és igaz szívből, nincsenek rendben odahaza. Sok minden elmaradás, vagy talán éppen családi feszültségek, mert nincs meg az idő arra, hogy otthon Jézus Krisztus lábainál elcsendesedjünk. Jézus nem mondja azt Mártának, hogy rossz, amit csinálsz. Valami olyasmit mond, most nem ennek az ideje van, Márta. Olyan jó lenne, ha az Úr elcsendesíthetne bennünket, és adja is, hogy így legyen. Ezen a mai vasárnapon különösképpen is afelől, hogy vajon mi hívő emberek benne vagyunk-e az ő ügyének szolgálatában. Ha benne vagyunk, akkor jól vagyunk-e benne. És adjon az Úr nekünk csendességet arra nézve is, hogy vajon komolyan veszük-e a vele eltölthető időt. Vagy nagyvonalúak vagyunk, és ki akarjuk sakkozni az Urat mindenféle látványos szolgálattal, amely látszólag ő érette történik, de ő mégsem tudja azt megáldani. Adja Isten, hogy a vele való csendességben az ő szavát meghalljuk, megértsük, hogy megbátorodjunk, vagy ha kell, bűnbánatra jussunk, és megértessük, hogy mi az ő akarata velünk. Adja az Úr, hogy abban az időben, amit itt nekünk adott a Földön, amikor rendelt ideje van, a szolgálatban lehessünk, amikor rendelt ideje van, az ő lábainál lehessünk. Amen. Kedves testvérek, a 265. számú dicséretünk első versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 265. számú dicséretünk első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden útadat. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy kedves előtted minden szívből fakadó, szeretetből jövő szolgálat, amellyel érezted és a te ügyedért munkálkodunk ebben a világban. És azt is köszönjük neked, hogy most elmondod nekünk, hogy a te lábaidnál töltött idő szükséges és nélkülözhetetlen, mert ez is kedves és szükséges te neked. Megvalljuk, hogy olyan sokszor nem találjuk a helyes egyensúlyt e két dolog között. Megvalljuk, hogy olyan sokszor kijátszuk e két dolgot egymás ellen. Megvalljuk, hogy olyan sokszor nem ismerjük föl a tőled jövő idő csodáját és lehetőségét. Arra kérünk téged, taníts bennünket, és amikor te szólsz, amikor eljön az az idő, amikor te beszélsz, engedd, hogy elcsendesedjünk és megszűnjünk minden egyébtől. Így könyörülj meg rajtunk, hogy amikor eljövünk a te házadba, akkor hadd tudjunk félretenni mindent, és hadd ne kössék le a mi gondolatainkat, mindazok az események, amelyek egyébként foglalkoztatnak és megterhelnek. Segíts meg bennünket, hogy el tudjunk készülni a te igédnek hallgatására. Hadd legyen nyitott a mi szívünk és fülünk a te beszéded meghallására. Megvalljuk azt is, hogy olyan sokszor azt halljuk, amit mi szeretnénk hallani, mert nem engedünk téged szóhoz jutni. Munkáld a mi szívünkben a teljes odaszánást, hadd tudjunk te előtted őszintén kitárulkozni, és hadd tudjunk végre hittel megállni csendben a te színed előtt, hogy te beszélhess velünk a lényegről. Kérünk arra is téged, hogy taníts bennünket szolgálatokra, a helyes időben, helyes módon végzett szolgálatra. Oly sokszor sok mindenben törjük magunkat, és valahogy még sincs békességünk, vagy nem látjuk a te áldásodat. Kérünk, segíts meg, hogy azt tehessük, és akkor, amire te megbízást adtál és adsz, hogy ezzel együtt elnyerhessük a te áldásaidat is. Így taníts bennünket a szolgálatokra, és nyugtalanítsa el bennünket akkor, ha nincs szolgálat az életünkbe. Köszönjük neked, hogy kérhetjük a te erődet, vigasztalásodat, szeretetedet elkövetkezendő napjainkra. Kérünk, emlékezz meg rólunk, hiszen szükségünk van te rád. Oly sok minden elkeserít bennünket, amikor előre tekintünk, de segíts, hogy hadd tudjunk fölfelé tekinteni. Te reád, akinél ott van minden erő, hatalom, te reád, aki szeretet vagy, te reád, aki békesség vagy. Hadd tekintsünk föl jó reménységgel, hogy győzedelmeskedhessünk e világnak minden nyomorúsága felett. Így kérünk téged, áld meg bennünket utainkban, egymással való találkozásainkban, előtted való elcsendesedéseinkben, az elkövetkezendő héten is. Kérünk téged testvéreinkért, szeretteinkért, hozzátartozóinkért, hadd tudjuk közöttük hitelesen hordozni a te harcodat. Kérünk téged betegeinkért, és különösképpen is a lelkész testvérünkért, Péter testvérünkért, hogy emlékezzél meg róla. Állj ott ő mellette, és bátorítsd meg őt szívében, lelkében, és azt is kérjük, hogy a lehetséges erősítsd őt meg testi gyengeségei között. Köszönjük, hogy te voltál az, aki eddig is hordoztad őt, és köszönjük, hogy te leszel az, aki hiszük, hogy most is emeled őt. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor érette kiáltunk te hozzád. Köszönjük te neked, hogy szerető Úr vagy, és ezt a szeretetet olyan sokféleképpen árasztottad és árasztod ránk. Kérünk, tedd meg ezt velünk, hogy dicsérhessünk és magasztalhassunk téged minden napon. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy a szükséges dolog, és Mária a jobbik részt választotta. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mivénünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma az Isten tisztelet után az énekkar tart próbát, szeretettel hívjuk és várjuk az énekkarosokat. Délután 5 órakor a mai napon a 20-on túliakat hívjuk bibliaórára, gyülekezeti termünkbe. Kedden délelőtt 10 órakor baba-mama kört tartunk. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórára hívjuk a gyermekeket. Este 6 órától bibliaórát tartunk ima közösséggel, és ahogy ezt már hallottuk, újra Nehémiás könyvének 10. fejezetét olvassuk, és a szombatról, azaz az Úr napjáról fogunk beszélgetni ezen a kedd esti alkalmunkon. Este 3:48-kor kedden a felnőtt konfirmandusokat hívjuk és várjuk az oktatásra. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános Isten tiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken 3:45 órától a konfirmandusokat várjuk, este 6 órakor az ifjúságot, szombaton délután 3 órakor református játszóköri rendezvényünket hirdetjük a gyermekek számára, vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket 9:50-kor, Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk. Ahogyan ezt az elmúlt alkalommal is hirdettük, szeretettel fölhívjuk az adózó testvérek figyelmét arra, hogy lehetőségünk van az állam által levont személyi jövedelem adó 1+1%-ának felajánlására. Szeretettel kérjük a testvérektől, hogyha ezt jó szívvel teszik, ajánlják az egyik 1%-ot a református egyház javára, a másik 1%-ot pedig a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára, amelyel konkrétan a gyülekezetünket, a parókiai építést és a gyülekezeti élet kiadásait támogatjuk. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket és az adakozás lehetőségét is. Hadd mondjak annyit, nem beszéltem ugyan a családdal erről, de hadd jelezzek annyit a testvéreknek, hogy hétfőn Budai Péter tiszteletes úr kórházba került, és az a kérésem a testvérek felé, hogy hordozzuk őt imádságban. És most hadd mondjak csak ennyit, hiszem, hogy ez a legtöbb, amit tehetünk, és most ez a szolgálat az, amire a leginkább szüksége van neki is, meg nekünk is, hogy imádkozzunk ő érette. Az volt a kérés, hogy lehetőleg ne keresgéljük őt se kórházban, telefonon se, hívogassák a testvérek, mert elég gyengén van, nehezen veszi a levegőt, mindenféle dolog, ami egy látogatással, egy beszélgetéssel kapcsolatos, az megterheli őt. Azt kérem ön is nyomatékkal a testvérektől, hogy emlékezzünk meg róla imádságunkban. Volt ő máskor is kórházban, nem szeretnék, ha ez titok lenne, hiszen a gyülekezetnek egy tagja szenved, akkor kötelességünk, lehetőségünk, hogy megemlékezzünk róla, de most elégedjünk meg az érte való szolgálatnak ezzel a módjával és lehetőségével, és amikor többet fogunk tudni az ő állapotáról, akkor fogjuk tájékoztatni a testvéreket erről. Előre is köszönöm az ő nevében is az imádságokat. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző pásztora. Isten tiszteletünket a már énekelt 265. számú dicséretünk 6. és 7. versének éneklésével zárjuk. A 265. számú dicséretünk 6. verse így kezdődik, ő benne vest halálig, jó reménységedet.